Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Működik a Netflix jelszókorlátozása? Lassult májusban a német infláció? Lesz-e árcsökkenés az ingatlan piacon idehaza? Ezekről a témákról szólunk a következő szűk 30 percben. Jó napot kívánok, én Molnár Gábor vagyok, a mai adás szerkesztő műsorvezetője. Ez itt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsorunk legérdekesebb beszélgetéseivel. Már is kezdünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A Netflix jelszókorlátozása pozitív változást hozott a streaming szolgáltató számára. Az Antenna elemzőcég adataiból kiderül, hogy a korlátozás utáni első hétben jelentősen nőtt a regisztrációk száma, nagyobb mértékben, mint a világjárvány alatt. A HVSV szakújságírója azt mondta, az eddig nem fizető felhasználók korábban úgy nyilatkoztak, hogy nem hoznának létre saját fiókot egy hasonló szabály bevezetése után sem. Az adatok alapján azonban az emberek nem mondanak le könnyen egy régóta használt szolgáltatásról. Kói Tamás szerint várhatóan minden streaming platform követni fogja a jelszókorlátozás bevezetését. A riporter Németi Kincső.
Amerikában már egy, bár rövid távot átölelő, de felmérés is készült azzal kapcsolatban, hogy milyen számokat, új felhasználókat látni a Netflix platformon. Milyen hosszú volt elsősorban ez az időszak, amiről beszélünk, és milyen adatokat tapasztalt a Netflix?
Itt elsősorban egy egyhetes időszakról van szó, május 23-ától tartó időszakról. Ez azért érdekes ez a dátum, azért fontos ez a dátum, mert az Egyesült Államokban, illetve nem csak ez Egyesült Államokban, hanem Európában is, ekkor vezette be a Netflix azt a korlátozó intézkedést, amely arra volt hivatott, hogy a családi fiókok, mondjuk úgy, hogy szürke vagy illegális megosztását visszaszorítsa vagy letörje. Itt ugye miről van szó, ezt azért fontos leszögezni, vagy fontos kiemelni. A Netflixnek a legdrágább díjcsomagja, ami Magyarországon 4500 forintba kerül, az Egyesült Államokban viszont jóval drágább, azt hiszem talán 25 dollár. Az igénybe vehető több felhasználó által is egyszerre. És eddig nem volt korlátozás arra vonatkozóan, hogy ez a több felhasználó fizikailag milyen lokáción nézi a Netflix tartalmait, tehát lehetett az egyik A-városban, a másik meg tőle 500 kilométerrel, vagy akár 5000 kilométerrel arrébb is. És most már ugye azt mondja a szolgáltató, hogy csak egy háztartásban, ténylegesen egy háztartásban élők között oszthatók meg ezek a fiókok. Ugye ezt különböző módszerekkel tudja ellenőrizni a szolgáltató. És az első hétnek a számai nagyon bíztatóak, illetve pozitívak a Netflixre nézve, illetve voltak már korábban pilot projektek erre vonatkozóan más országokban is, és ott is alapvetően jó eredmények születtek abban a tekintetben, hogy arra ösztönözte a korábban ilyen illegális módon jelszó megosztást használó felhasználókat a szolgáltató, hogy ténylegesen fizessenek elő a Netflixre, és itt ugye ez az Antenna nevű cég publikálta ezeket az adatokat a héten. Itt ő azt mérte, hogy az új előfizetők száma a napi átlagban ezen a héten meghaladta, ezen az ominózus héten meghaladta a 60 ezret, ami gyakorlatilag 4 éve nem látott rekordnak számít. Még a pandémia idejében, amikor ugye mindenki hirtelen a Netflix és az egyéb ilyen szolgáltatók tartalmait elkezdte fogyasztani, akkor volt egy nagyon éles növekedés, de még akkor sem volt feltétlenül ekkora ugrás a felhasználói számban.
Ez azért is érdekes, mert a korlátozás előtt készült egy felmérés, ami azt bizonyította, hogy hát az úgynevezett potyázók 62%-a inkább feladná a Netflix használatát, mint sem, hogy saját fiókra fizessen elő, de ezek szerint akkor ez csak a felmérés mutatta, és nem így bizonyulnak az adatok.
Hát igen, ez ugye pszichológia, tehát amikor az emberek eljutnak oda a nap végén, hogy döntést kell hozniuk, hogy na akkor én most megválok a Netflix-től, megválok attól a platformtól, amin esetleg a kedvenc sorozataimat néztem az elmúlt években, meg esetleg olyan sorozatok jelennek meg majd ott a jövőben, amikre egyébként is kíváncsi lennék. Amikor ezt a döntést meg kell hozni, akkor lehet, hogy hiába gondolták úgy előzőleg pár héttel korábban, vagy pár hónappal korábban, hogy már pedig ők akkor szakítanak ezzel a platformmal, hogyha ténylegesen életbe lépnek ezek a korlátozó intézkedések, mégis meg fogják gondolni magukat. Tehát mi azért az, hogy egy szolgáltatásról valaki lemondjon, amit évekig használt esetleg adott esetben, vagy hosszú hónapokig használt, ahhoz azért nagyon súlyos dolgoknak kell történniük. Nyilván nem arról van szó, hogy egy ingyen használták a szolgáltatást ezek az ügyfelek, és most sokszorosan érhetik csak igényben a korábbi összegnek, hanem van egy szerintem egyébként jól eltalált összeg határ, amit a Netflix megszabott, hogy ezeknek a felhasználóknak adott esetben mennyit kell majd fizetniük, hogyha tovább akarják igénybe venni a szolgáltatást.
Ehhez már azért az is hozzájárulhat, hogy nemrég elindult ez a reklámokkal támogatott Netflix tartalom, és így olcsóbban fizethetnek a felhasználásért.
Így van, a Netflix számára a reklám támogatott modell is egy extra bevételi forrás, vagy egy felhasználói bázis növelési lehetőség. Egyébként nem csak a Netflixnél van már ilyen díjcsomag, havi díjcsomag, hanem van a Disneynél is, Disney Plusnál, illetve most pont a héten jelentette be az Amazon streaming szolgáltatása, vagy streaming szolgáltatója az Amazon Prime, hogy hasonlóan a Netflixhez és a Disneyhez, sőt aztán az HBO Maxon is van talán ilyen, tehát ott is meg fognak jelenni a reklámok. Itt ugye arról van szó, hogy hasonlóan a kereskedelmi televízióknál alkalmazott gyakorlathoz a tartalmakat, a sorozatrészeket vagy a mozifilmeket, amiket ezeken a platformokon néznek a nézők, megszakítják reklámblokkok, azzal a különbséggel, hogy sokkal rövidebbek ezek a reklámblokkok, általában félpercesek, vagy maximum egypercesek, és megvan szabva a számuk is, hogy hány darab lehet elhelyezve egy-egy tartalomba. Ezek általában ilyen kettő, maximum három ilyen reklámblokk lehet. És itt úgy kell elképzelni, mint aki szokott YouTube-ot nézni, és nincs egy YouTube előfizetése, akkor ugye a YouTube-on is előfordul az, hogy megjelennek a videókba ágyazott reklámok, amiket vagy át lehet ugrani, vagy nem. Itt ezeket a reklámokat nem lehet átugrani, de igen, tehát ez az üzleti modell megjelent már a streaming szolgáltatóknál, és Magyarországon még egyébként nincsen. Tehát ez jellemzően az Egyesült Államokban, illetve a nagyobb piacokon érhető el egyelőre.
Amiről még érdemes beszélni az egyhetes adatok alapján, hogy azért itt tiltakozásból le is mondták páran az előfizetésük. Mennyire volt ez súlyos?
Hát igen, itt ugye mindig számolni kell azzal, hogy azért lesznek mindig lemorzsolódók, akik azt mondják, hogy már pedig ők azért sem fizetnek, hogyha ezeket az új intézkedéseket foganatosítja a Netflix. Nekem olyan adat rémlik, hogy az arány, ugye itt a eltávozó vagy a lemorzsolódó ügyfelek és az új ügyfelek aránya még így is pozitívba mentett, tehát valami 25% feletti volt. Hát ez még mindig egy erőteljes növekedés, hogyha összeadjuk azzal a számmal, hogy hányan hagyták ott a platformot. Tehát egyelőre igen, azt lehet mondani, hogy ez egy pozitívan fogadott döntés, ha csak az ügyfél számot nézzük, vagy az ügyfélbázis bővülését nézzük, de tegyük hozzá, hogy ahogy ön is említette az interjú elején, ez egy nagyon rövid időszakot átölelő felmérés volt, tehát mindössze egy hétről beszélünk. Érdemes lesz majd megnézni a Netflixnek a negyedéves számait. A Netflix negyedévente jelent üzleti eredményeket, ahogy a legtöbb amerikai technológiai cég, vagy bármelyik tőzsdei cég, és általában ilyenkor el szokta mondani, hogy az adott időszakban hány új előfizetője jött, vagy éppen csökkente a ügyfélbázis. Ugye Netflixnek már előfordult olyan tavaly, hogy hiszem az első negyed évben, vagy a második negyed évben, amikor a nettó ügyfélbázisa csökkent a fennállása óta először. Most már nincs őrült növekedés, hiszen azért ellapult a növekedési görbe, a Netflix már 150 országban jelen van, nem nagyon tud hova bővülni a piacon, de adott esetben egy ilyen jelszó megosztás letörése, vagy a reklám támogatott modell bevezetése hozzásegítheti a céget ahhoz, hogy bővítse az előfizetői bázist egy kicsit nagyobb mértékben, mint a megelőző időszakban tette.
Koi Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az inflációt meghaladó tavalyi emelkedés után 2023-ban is tovább nőnek a közúti fuvarozás költségei, mondta el a Digilog Consulting ügyvezetője. Lajkó Ferenc hozzátette, hogy a költségek megugrásának fő oka az energiaválságból következő gázolaj áremelkedés volt, mely a növekedés közel kétharmadáért felelős. Messze lemaradva az előbbiektől, de még érezhető drágító tényezők az autópályadíjak és az eszközköltségek is. A fuvarozás jelenlegi helyzetéről Monitor délután című műsorunkban Ércfalvi András kérdezte Lajkó Ferencet, a Digilog Consulting ügyvezetőjét.
érdekes hírek, címek jelentek meg az elmúlt napokban, drámai fordulat a közúti fuvarozásban, akár veszteséges is lehet az ágazat. Kezdjük a kiskereskedelmi és ipari termelési adatokkal, mert ezek viszonylag friss hírek és számok, és mind a kettő, amiről beszélünk, az negatív.
Igen, sajnos ugye a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelési adatok egyáltalán nem mutatnak jó képet, ugye nem csak az előző évhez képest maradnak jelentősen, ami azért régen volt, hanem az előző hónaphoz képest is visszaesést mutatnak, és ez hát mondjuk úgy, hogy a várakozásainkkal, a szakma várakozásaival azért ellentétes, mindenki azért már abban reménykedett, még ha ennek nem is volt reális alapja, hogy azért így a nyár környékén azért a második negyed évben már látszanak majd pozitív jelek. Azért fontos ez a két mutató, és fontosabb, mint a GDP, mert hogy ezek már fizikai áramozgásokról szólnak.
Tehát egyben hatnak a logisztikára.
Így van, tehát a kiskereskedelmi forgalom, az ipari termés és az jellemzően nem szolgáltatások, hanem fizikai áru gyártása és ehhez kapcsolódó mozgás jelent. És azért sokkoló ez a logisztikai ágazatra, most ugye a közúti fuvarozásról beszélünk, de érinti ez a raktározást is, vagy a vasutat is, mert a tavalyi évhez képest ez egy sokszerű állapot, amiben most vagyunk. Ugye a tavalyi évben enyhe kapacitás hiány jellemezte a piacot, jól ment a gazdaság, legalábbis az év első háromnegyedében, volt mit bőven szállítani, a szállítóeszközöknek az ellátása, tehát azoknak a hadrendbeállítása lassabban épült fel, mint ez a COVID utáni konjunktúra, egy enyhe kapacitás hiány jellemezte a piacot. Vagyis kamionok, vagy akár a vasúti járművek iránt is a kereslet élénk volt, és ez lehetővé tette a költségeknek a továbbállítását. Ugye a kiskereskedelmi forgalom, ami most a közutas részt illeti, az már a tavalyi évben, október-novemberben ugye beesett, hiszen akkor ugye az energiaválság miatt már kevesebb pénze volt az embereknek, tehát igazából már itt kezdődött ez a probléma, és ez nagyon jelentős volumen hiányokat, volumen kieséseket okoz a közúti fuvarozók számára.
Mennyire meglepetés, ami most történik? Ugye nézegetem a közúti fuvarozási árindexet, látjuk, hogy mi a helyzet. Külföldi piacokon látjuk, hogy itthon mi a helyzet. Mit lehet áthárítani a fogyasztóra, a gyártókra, és mit nem lehet áthárítani. Nyereséges vagy veszteséges éppen az ágazat?
Igen, ugye vannak éven belüli szezonalitások, de ezeknek a pozitív vagy negatív kilengései, ezek most messze elmaradnak a recessziós trendektől, tehát ez most, ha úgy tetszik, fölülírja a recesszió. Most, hogy meglepetés vagy sem, azért ezt mondjuk úgy, hogy elemzői oldalról, vagy akár az én szempontomból, ez már azért ősszel előre jelezhető volt, sőt, előre is jeleztük. Aztán volt, aki az iparágban ennek hitt, és mondjuk úgy megelőző intézkedésekbe kezdett, és volt, aki meg legyintett, és azt gondolta, hogy jó, megy az üzlet, nem kell itt az ördögöt a falra festeni, hát meg rémeket látni. Azt kell mondanom, hogy sajnos igazunk lett, de mi ugye nem önállóan dolgozunk és készítünk elemzéseket. Tehát az iparág, amivel foglalkozunk, az egy kiszolgáló iparág, a logisztikai támogató iparág, önállóan ugye nem hoz létre értéket, nem ő fújja a pasztásszelet, vagy éppen generálja a gazdasági konjunktúrát, vagy dekonjunktúrát. A gazdasági szereplőket szolgálja ki a logisztika, és ezen belül a közúti fuvarozás is. Tehát nekünk mindig azt kell nézni, hogy mi történik az ügyfél oldallal, mi történik a gazdaság szereplőivel. Úgyhogy amikor mi az elemzéseinket készítjük, akkor mindig megnézzük a makro elemzőknek a véleményeit elég széles körben arról, hogy mit gondolnak inflációról, mit gondolnak ugye a költség oldalról, ugye ez egyik érdekes terület, amit ugye vizsgálunk, a másik pedig ugye a kereslet kínálat oldala, tehát a szállítandó mennyiség oldala.
Mi van az emberek zsebében?
Mert a kettőből adódik majd az ki, hogy egyrészt mi van, nőnek, csökkennek a költségek, néha azért csökkenni is szokott, tehát most ugye inkább inflációs környezet van. A másik oldalról pedig, ha a kereslet kínálat egyensúlya változik, az mindig hatással van az árra, mert a közúti fuvarozás az egy extrém versenyző piac, európai szinten több százezer fuvarozó van, de magyarországi viszonylatban is több 13 ezer vállalkozásról beszélünk. Tehát itt a kereslet kínálat határozza meg tényleg az árat, ahogy a közgazdasági tankönyvben tanultuk. Szóval azért, ha jól figyeljük a makro elemzéseket, már pedig ott azért elég sok jó nevű elemzőház és cég publikál, akkor egyébként ezek a folyamatok azért kigondolhatóak és kitalálhatóak, amit ugye nem tudunk sose, hogy milyen mély lesz az az adott, mondjuk most ez a recesszió, és hogy meddig fog tartani. Tehát ez mindig nagy kérdés, hogy jó, akkor következő negyed évben javul a helyzet, jobb lesz a helyzetünk, vagy nem lesz jobb a helyzetünk. Ugye ezt azért ők sem nagyon tudják megmondani, mi se. De ami most látszik, az az, hogy amiben reménykedtünk, amiben szerettünk volna hinni meg a szakma szereplői, hogy mondjuk a nyár környékén, vagy legkésőbb az őszi, hagyományosan high seasonnek nevezett időszak, amikor ugye ez a karácsony előtti gyártási és bevásárlási láz ugye elkezdődik, az most úgy tűnik, hogy az későbbre tolódik. Tehát azt, hogy negyedik negyed évben lesz ebből valami, ebben sem vagyunk biztosak. Egyelőre a makroelemzések úgy látják, hogy sem az ipari termelés, sem a kiskereskedelmi forgalom a második negyed évre, de még talán a harmadik negyed évre sem rendeződik vissza. Ez pedig számunkra azt jelenti, hogy továbbra is azzal kell számolnia a szakmának, hogy kevesebb lesz a szállítani való, mint tavalyi év hasonló időszakában volt, vagyis kapacitás felesleg van.
Hát ezzel most mit kezdjenek akkor a fuvarozók, ugye ez a nagy kérdés, mert akkor azt mondják az elemzők, és azt mondják önök, hogy ezek szerint a megrendelés hiányos környezet ugye várható a következő negyed években, akkor ehhez képest mit tudnak tenni a piaci szereplők?
Ugye egy vállalkozás életében az a legnehezebb helyzet, amikor a megrendelési oldalon vannak problémák, tehát az kezelhető a legnehezebb. Itt ráadásul egy kettős problémával kell most szembenézni, tehát ez a tavalyi évnek az inverze. Az pedig az jelenti, hogy nem csak, hogy csökkent a megrendelések száma, miközben a kapacitás sokkal rugalmatlanabb, tehát sokkal lassabban tudják visszavágni ők a kamion darab számot, vagyis az ő kapacitásukat, ahhoz képest, amilyen gyorsan a kereslet.
A polcra nem tudok őket fölrakosgatni.
Igen, tehát sokkal ezekben. A másik oldalról viszont a költségnyomás az megmaradt. Kevesebb, mint a tavalyi évben, mert tavaly évben brutális költségnyomást okozott ugye az energiaárak miatt a gázolajárának a növekedése. Ez most szerencsére lecsökkent. Tehát a gázolajára csökkent, de minden más, ugye egy 24-25%-os inflációs környezetben minden más jelentősen megdrágult. Ez pedig azt jelenti, hogy az összes többi, a jármű, a finanszírozás, vagy akár az irodában dolgozó alkotelephelyek, a szoftverek, őrzésvédés, tehát a legalapvetőbb elemi kis építő elemei a fuvarozók költségének, minden más nőtt, és mi ugye úgy láttuk, hogy az első negyed évben, annak ellenére, hogy jelentősen csökkent az üzemanyagár, nőtt a fuvarozóknak a költsége, 5-7%-ot a nemzetközi és a belföldi fuvarozásban összességében. Tehát nem kompenzálja az üzemanyagár csökkenése a többi költségnek a növekedését. Tehát, hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor egy ilyen ár-költségprésben vannak most a közúti fuvarozók, vagyis nőnek a költségeik, viszont a csökkenő mennyiség miatt és a kapacitás felesleg miatt az árak viszont csökkentek.
Az elmúlt percekben Lajkó Ferencet, a Digilog Consulting ügyvezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Csökkent az ingatlanpiaci forgalom az elmúlt hónapokban. Ez pedig az árak tekintetében már nyáron érezhető lesz. A befektetők eltűntek, mert hozam szempontjából jobban megéri állampapírokba fektetniük, mondta a Balla ingatlan tulajdonosa. Balla Ákos kiemelte, már az eladói oldal is kezdi érzékelni, hogy valami megváltozott a piacon, ezért a nyár folyamán várhatóan 10-15%-kal csökkentik majd az árakat. Földrajzi területek tekintetében Pesten jelentősen csökkent a kereslet, és az ingatlan árak is. Ezzel szemben Budán, bár szintén mérséklődött a kereslet, az eladók lassabban reagálnak. Némedi Kincső interjúja következik.
Esett az ingatlan forgalom az elmúlt időben, főleg ha az elmúlt néhány hónapot nézzük. Elsősorban miért és hogy hat ez az árakra?
Az ingatlanpiacon az elmúlt 6 hónapban nagyon drasztikus változás tapasztalható. Leginkább ugye a kereslet visszaesése az, amit az elmúlt időszakban mérni és tapasztalni tudtunk objektív módon. Ennek az oka leginkább ugye az, hogy az elmúlt fél egy évben az infláció nagyon magas mérteket öltött, miközben ugye a jegybanki alapkamat is ugye lényegesen fölment, és egyre kecsegtetőbbé váltak azok a pénzügyi befektetések, az államkötvények, egyéb bankbetétek, amelyek elvitték a befektetői kedvet az ingatlanpiacról, és ez a befektetői jelenlét ez nagyon-nagyon hiányzik, illetőleg ugye ezzel egy időben pont a magas kamatok miatt a hitelből vásárlók is eltűntek, hiszen ugye ma 9-10%-os kamaton lehet hitelt fölvenni, lényegesen kedvezőtlenebb, mint amikor 2,5-3%-on lehetett ugyanilyen lakáshitelt igényelni. Ennek köszönhetően, hogy eltűntek egyszerre a befektetők és a hitelből vásárlók, és csak a készpénzes vásárlók maradtak a piacon, nagyon jelentős kereslet visszaesést eredményezett, ami ugye a forgalomszám, lakásforgalom, lakástranzakciószámnak a csökkenését eredményezte. Rövid távon ez még nem eredményezett óriási áresést, de ez lesz a következő lépés, amit ettől várunk, hiszen azok az eladók, akik ezt észreveszik, azok ugye ezt máshogyan nem tudják lereagálni, mint hogy engednek az árukból, és ahol az ár engedmény megtörténik, oda mennek a vevők, és ott történnek a jövőben a tranzakciók.
Tehát akkor azért arra lehet számítani, hogy ha az árak elkezdenek csökkenni, akkor a forgalom is újra nőhet, a befektetők is visszatérhetnek erre a területre.
Pontosan így kerülhet ez egyensúlyba, vagy talán nem is a befektetőket várjuk, hiszen befektetők számára, ameddig ilyen magas hozamot biztosít mondjuk az állampapír, addig nagyon nem lesz alternatíva az ingatlanpiac, ahol akár egy 5-6%-os hozam az a maximum, ami elérhető, ennél lényegesen magasabb az, amit pénzügyi befektetésre rá lehet érni. Én inkább arra számítok, hogy azok a vevők, akik az elmúlt időszakban nagyon sokszor kimondták, vagy gondolták, hogy túlértékelt az ingatlanpiac, nagyon magasak az árak, azok egy alacsonyabb árszinten, akár önerőből, vagy önerőből és hitelből is mégiscsak a vásárlás mellett döntenek, de ehhez meg kell, hogy jöjjön az ő kedvük, az étvágyuk, úgymond, tehát mindenféleképpen az árengedmény első körben azokat a vevőket fogja előcsalogatni, akik eddig nem tudtak, nem akartak beszállni az ingatlanpiac magas árai mellett az ingatlanpiacba vásárlóként, ők lesznek az elsők, akik vissza fognak térni, de rájuk is azért ugye több tízezer tranzakciószámban lehet számítani, hiszen nagyon sokan szeretnének ma ingatlant vásárolni, de nem tudnak, ennek abszolút csak a pénztárcájuk és nem a gondolatuk vagy a kedvük.
Ha az árak visszaesését, csökkenését nézzük, akkor biztos egy hosszabb folyamatról beszélünk azért. Mennyi idő lehet ez, amíg ezt érzékelhetjük, és mennyi lehet az árak visszaesése, feleződhetnek-e akár a mostani árakhoz mérten?
Az ingatlanpiacon a vevők nagyon gyorsan reagálják le a változásokat, az eladók sokkal lassabban, 3-6 hónap alatt, de lehet, hogy csak 6-9 hónap alatt reagálják le az eladók többségében azt, hogy változott a piac. Ez az időszak lassan elérkezik, és ugye a nyáron egyébként is csökkenő kereslet egyre inkább folytogató hatással lesz az eladókra, akik ugye máshoz nem nagyon tudnak nyúlni, más eszközük nincsen, kiváráson kívül, mint hogy az, hogy az áraikat változtatják. Tehát ezt a változást én már a nyárra várom, hogy már megjelenik egy jelentősebb, egy 10-15%-os árengedmény. Ma már egy 5-8%-os alkut mindenféleképpen mérünk a tranzakciós árakban, de én az irányáraknak a csökkenésére is számítok. Az, hogy lesz-e ebből egy lefeleződés, az szerintem nem valószínű, nem reális, ilyen mérték értékcsökkenésre, árcsökkenésre én nem számítok, viszont azért, hogyha figyelembe vesszük, hogy az infláció kifejezetten magas, és az infláció semmilyen mértékben nem épül be ma az árakba, sőt, hogy az árak lefelé tartanak, akkor, hogyha azt nézzük, hogy az inflációt is figyelembe véve valójában mekkora értékcsökkenés következik be abból, hogy esnek az árak, és nem tartják a lépést az inflációval, akkor már azt kell, hogy mondjam, hogy valójában akár 30-40%-os árcsökkenésről is beszélhetünk. Ez már nagyon sokaknak, amint mondtam, kedvet csinál ahhoz, hogy ingatlant vásároljanak.
Az elmúlt néhány percben Balla Ákost, a Balla ingatlan tulajdonosát hallották. Ennyi fért ma a reggeli Monitor Extrába. Köszönöm figyelmüket! Önök a szerkesztőműsorvezető Molnár Gábort hallották. Hamarosan legfrissebb híreink következnek. A viszont hallásra!
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.